bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Tájékoztatjuk kedves hallgatóinkat, hogy ma Egerszalókról, az ifjúsági találkozóról közvetítjük az záró szentmisét, mely 11 óra 30 perckor kezdődik. A szentmisét Vitális Gábor, a Szalézi Rend magyarországi tartományfőnöke mutatja be. Hétfőtől pályázhatnak a kistelepülési önkormányzatok a helyi közvilágítás korszerűsítésére. A kormány az új felhívással az 5000 fő alatti lakosú települések beruházásainak megvalósítását segíti. A pályázatok támogatására 18 milliárd forint áll rendelkezésre. A maximálisan pályázható támogatási összeg 50 millió forint. A támogatás vissza nem térítendő. Az önkormányzatok július 14-e és augusztus 31-e között nyújthatják be a pályázatokat. A kiírás már elérhető a kormány.hu, a magyarfaluprogram.hu, valamint az nffk.hu weboldalakon. Több mint 7,5 milliárd forintos kár keletkezett a lakásokban a héten történt vihar miatt, a Mabisz gyors jelentése szerint, írja az Infostart. A kárbejelentések azt mutatják, hogy a vihar több mint 45.700 lakást érintett. Ez ingatlanonként átlagosan 165.000 forintos kárt jelent. A katasztrófavédelem közölte, az elmúlt 10 év legtöbb tűzoltói beavatkozását igényelte a vihar. A balesetek megelőzése érdekében 42 balatoni vasúti átjáróban készült el a figyelmeztető piktogramok felfestése, közölte a MÁV csoport. A társaság közleményében hangsúlyozta, idén már 30 baleset történt a MÁV hálózatán vasúti átjárókban, amelyekben 10-en vesztették életüket a kressz megszegése vagy figyelmetlenség következtében. Mint írták, a nyári időszakban különösen sokan indulnak útnak, akár autóval, kerékpárral vagy gyalogosan, ezért ebben az időszakban különösen fontos felhívni a figyelmet a kressz szabályainak betartására. Az újonnan felfestett piktogramokkal többek között a közlekedés közbeni telefonálás és fülhallgató használat veszélyeire figyelmeztetnek. A kúria jóváhagyta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát, így népszavazás lehet arról, hogy december 24-ét nyilvánítsák munkaszüneti nappá, írja az Index. A Nemzeti Választási Bizottság még májusban hagyta jóvá a Jobbik Magyarországért mozgalom népszavazási kezdeményezését, miszerint december 24-ét nyilvánítsák munkaszüneti nappá. Az indoklás szerint a bizottság azért hitelesítette a kérdést, mert az megfelelt a népszavazási törvényeknek. A kúria helyben hagyta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát. Ez azt jelenti, hogy a Jobbik elkezdheti az aláírásgyűjtést. Ha összegyűlik a megfelelő számú aláírás, akkor kiírhatják a népszavazást a kérdésről. Szeptembertől lesz elérhető a 3%-os első otthonvásárlási hitel, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós azt mondta, legfeljebb 50 millió forintot lehet igényelni vásárlásra és építésre is. Ugyanakkor az ingatlan teljes ára nem haladhatja meg a 100 millió forintot, négyzetméter ára pedig a 1,5 milliót. A hitelfelvételnek nem feltétele a házasságkötés, a gyermekvállalás, de kell hozzá legalább 2 éves magyarországi TB jogviszony. A konstrukció más hiteltermékekkel együtt is felvehető. Csok plusszal együtt például 50 millió forint helyett akár 75 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez is hozzá lehet majd jutni. Jön a génmódosított szója. Az Uniós Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerint a géntechnológiával módosított szójabab ugyanolyan biztonságos, mint a hagyományos változat, ezért a bizottság engedélyezte az importját, írja a Magyar Távirati Iroda. A brüsszeli közlemény szerint a határozat csak élelmiszerekben és takarmányokban való felhasználás céljából engedélyezi, A géntechnológiával módosított szójabab uniós behozatalát, az Európai Unióban való termesztését azonban nem. Az engedély 10 évig érvényes. Híreink végén az időjárásról. A gomoly és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, nagyobb eséllyel északon, északnyugaton. A déli-délnyugati szelet nagyobb területen élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Amikor a tudás terjed, őszinte az akarat. Amikor az akarat őszinte, a józanész uralkodik. Amikor a józanész uralkodik, kiművelt az egyén. Amikor az egyén kiművelt, összhangban él a közösség. Amikor a közösség összhangban él, jól kormányozható az ország. Amikor az ország jól kormányozható, békesség honol mindenütt. Idéztem ezeket a gondolatokat Konfúciusztól, aki több mint 2500 évvel ezelőtt vallott eképpen a tanulás hatalmáról. És idéztem ezeket a gondolatokat mai műsorom vendégének, dr. Utri Attilának, a megjelent a Nagy Elszakadás című könyvéből. Akinek egész életében meghatározó volt a tanulás és a tanítás szeretete, hiszen népművelő, a magyar kultúra lovagja, nyugdíjas főiskolai docens ő, valamint Szabó Lőrinc díjas író és költő. A mai műsorban vele beszélgetek életéről, munkája szeretetéről. Kezdjük beszélgetésünket és visszaemlékezésünket hol máshol is, mint a gyermekéveknél. Milyen családból származik és milyen emlékeket őriz gyermekéveivel kapcsolatosan?
A gyermekkorom az Miskolchoz kötődik, itt születtem a múlt században, 1949-ben, pontosabban Új-Diósgyőrben, tehát a miskolciaknak az jelent valamit, ha azt mondjuk, hogy újgyőri gyerek vagyok, voltam. Ott nevelkedtem a Szent Imre templom szomszédságában, a Liszt Ferenc utcán. Apám Kalocsáról, Bajáról érkezett édesanyámmal, aki pesti jány, és apám a filmirodában dolgozott, amíg nem államosították. Édesanyám meg postai tisztviselő volt Budapesten a 72-es postában. És az államosítás után édesapám rokon szakmában, a Vasgyári kórházban röntgen asszisztensként, mint film és filmirodai osztályvezető helyezkedett el, és így a gyermek évek Vasgyárhoz, a Vasgyári kórházhoz és az Új-Diósgyőri Szent Imre plébániához és a 16-os számú általános iskolához, ami most már hál' Istennek katolikus iskola, akkor még Fadrusz János iskola volt, és inkább a gyermekkor, a játék, a foci, a bandázás és a nagy család. Hatan vagyunk testvérek, illetve voltunk, mert egy húgom sajnos elhunyt, és az 5 testvér közül már csak 2 maradtunk itt Miskolcon, többiek elköltöztek. Tehát mindig is fájt a városnak ez a nagyon gyenge megtartó ereje. Katonaságtól történt leszerelés után nem mentem vissza a DVTK-ba focizni, hanem elmentem Ajkára szerelési bemérőnek egy kalandként. Ott Bari Karcsivaj, Kossuth Díjas költő, jó barátommal Ajkán a művelési házban cigány színházat akartunk létrehozni. Tehát ez egy kis kirándulás volt, de már jelezte korai ifjúságomban az érdeklődési körömet, hogy a kultúra, a művészetek az valahogy érdekel.
Ha már gyermekéveiről beszélünk, akkor gondolom a vallásos neveltetés és a család vallásossága is meghatározó volt ezekben az években az ön életében.
Nagyon nagy plébánia volt a Újgyőri Szent Imre egyházközség plébániája. Olyan nagy papszemélyiségek voltak, a Bakki János plébánosra emlékszem még, a Pásztor Károly atyára, és a Domán Ferenc, a Martinkertvárosi plébános. Ezekhez felnőtt koromban is nagy baráti kapcsolat fűzött. kiváló papokkal, káplánokkal, akik minisztráns futballválogatottat is létrehoztak. Emlékszem, a vasgyáriakkal mindig harcoltunk. Tehát volt élet annak ellenére, hogy ezt nem nagyon kultiválta az akkori rendszer a vallásos neveltetést, meg direkt egy napra tették az úttörőavatást és a elsőáldozást, ezért nem lettem úttörő. És az édesanyám az megkövetelte a rendszeres templomba járást. Tehát nagy élmény volt a kereszténységnek ez a katolikus formája, a rorátékkal, a litániákkal, a nagy szentségimádásokkal, és ez a nagy lelkesedés aztán alább hagyott. Nem pogányosodtam el, de hanyagoltam a hitet, mert ugye sportoló voltam, meg nem a szülői házban, 16-17 éves koromtól már önálló vagyok, úton voltam mindig. És akkor, mikor visszajöttem Miskolcra, ez a 70-es évek eleje, akkor ismerkedtem meg az ortodoxiával, a Miskolci kegytemplomba kezdtem járni, a Deák térre, és az a ritus, az a mozdulatlanság, az a 1600 éves ima szöveg változatlanság, az énekek, a zsoltárok, a különböző közösségi ünnepek, tehát a hitet megújították én bennem is, meg még jó néhányunkban, úgyhogy életre keltettük az éppen akkor, mondhatnánk, hogy már csak pislákoló templomot, megtöltöttük tartalommal. Sok fiatal ember csatlakozott az ortodoxiához abban az időben, a 70-es években, és az mind a mai napig tart. Templom él, templom szép, a templom teri van szentekkel. Nem mi vagyunk azok sajnos még egyelőre, hanem itt van a Ugrinyi Szent Jobb erekéje, a kárpáti szent Alexia, amit kaptunk, közös szent, az egyetemes kereszténység, az ingyenes orvos szent Panteleimon erekéje, és itt van a harmadik, negyedik századtól, és a legújabb szentünkről, a Soguna Antalról, aki a miskolci parókián nevelkedett még a klasszikus időkben, a 18-19. Század idején. A román ortodox egyház avatta szenti. Ebben a kissé bolond világban a fénylőpontok kellenek, és itt megvan a katolikus egyháznak is, ugye az új szentjei, rendkívül szimpatikus, erős személyiségek, a II. János Páltól kezdve a legújabb magyarokig, és akkor vannak a nagy tiszteletű urak és hölgyek a evangélikus és a református egyházban, és gyakorlatilag mondhatnám, hogy tehát ez az egység, ez megvan egy eredeti kereszténységbe. A mennyei Jeruzsálemre kell gondolnunk, meg az egyszerűség kiváltságai rendelkező kereszténységre, és akkor gyakorlatilag így kerek egészé válik az embernek a keresztény neveltetése, hogyha ugye a kérdés elejére visszatérnék.
A pályaválasztás az hogyan alakult az ön életében? Már tudta, hogy mivel szeretne foglalkozni? Kialakult korán az érdeklődés önben a szakmaválasztás iránt?
Igen, a kultúra és az oktatás az érdekelt, bár a felmenőim között pedagógusokról nem nagyon tudok, művészekről tudok, meg mesteremberekről. A nyíregyházi Besenyei György tanárképző főiskolán végeztem, ugye a főiskolai szakon, akkor még nem volt ez a BA meg egyéb, tehát ez egy rendes főiskola volt, ott népművelő tanító szakon. Tehát ott nagy élményem, valahogy nem emlékszem, hogy lett volna. Az ELTE-n annál inkább, mert az ELTE-n a népművelés szakon a Marcisowski tanár úr örök emlékű, már meghalt, nagyon jó műveltségű és sokoldalú ember volt, Jelencsér Katalinnal, és gyakran hivatkozom rá, egy olyan művődéstörténész, aki a nagy művődéstörténészek családjába tartozik. Ővel csináltunk egy társaságot, a Tudásvilággyarapítók Társaságát Gödöllőn. A nagy tanáraim voltak még a Gazda István tanár úr, akkor ugye a Nemeskürti István, akit aztán a filmet átvette a Réz András, tehát Réz Andrásnál vizsgáztunk már filmből és filmesztétikából, de egy kiváló tanári kar volt ott akkor, és annak köszönhetem, hogy én magam is hűséges lettem a felsőfokú oktatáshoz, mert ott olyan élménnyel jöttem el az egyetemről levelező hallgatóként, későnőérőként, amit tudtam én is továbbadni a tanítványaimnak.
Beszélgetésünk folytatásában most érjünk vissza pályafutásának alakulásához. A pályaválasztása hogyan alakult, és ugye hát hosszadalmasan mutattam be, tehát népművelő, a magyar kultúra lovagja, nyugdíjas főiskolai docens, Szabó Lőrinc díjas író, költő, és minden mellett ugye elmondhatjuk, hogy a sport, az irodalom, a film, a kultúra és az oktatás, ezek mind-mind fontos szerepet töltöttek be az ön életében.
Tehát van egy összefoglaló fogalom, a kultúra, ami magába foglalja az én esetemben is a művészeteket, a sportot, a technikai ismereteket. Nekem az eredeti szakmám ugye a rádióműszerész, tehát a pályaválasztásom az egyes számú ipari szakközépiskola, ami szintén Újgyőrben van, oda vezet. Tehát rádióműszerészként egy percig nem dolgoztam. Voltam igazolt játékos a DVTK-ban, és akkor mint termotechnikai műszerész voltam. De valójában utána, amit választottam, a szerelési bemérőt, az Ajkai Tim Fölgyár, és akkor onnan visszakerültem a Miskolcon, akkor már megengedte a kommunizmus, hogy legyen megyei irodalmi lap, és a napjaink egy nagyon jó irodalmi lap indult. A Gulyás Mihály főszerkesztése, majd a Pap Lajos főszerkesztése idején, 4000 olvasó, Zimonyi Zoli, Serfőző Simon, tehát ebbe a társaságba valahogy becsöppentem, már nem is tudom, hogy a lapkiadó hirdetett valamilyen előadói állást, és akkor én arra jelentkeztem még Ajkáról, és akkor már jártam a Vigíliához is érdeklődni, megvittem verseket, ilyen zsengéket a Rónai Gyuri bácsinak, meg Rónai Lacinak, meg a Pirinszkinek, a többieknek, és vagy egy 6-8 évet így a napjaink szervezőjeként dolgoztam, és akkor följelentettek, hogy pártvállalatnál dolgozom, ugye a lapkiadó vállalat az pártvállalat volt, és templomi énekarba énekelek, és akkor a lapkiadó igazgatója mondta, hogy válasszak, hogy templom vagy lapkiadó. Hát mondtam, hogy a templom. És akkor két gyerekkel kikerültem az utcára egy rövid ideig, mert Kövér Árpád tanár úr a szerzett nekem állást Ónodon, ott pedig népművelői állást szerzett. És akkor elkezdtem már a Nyíregyházi főiskolát, és ezt a TS támogatta, és akkor a termelő szövetkezet kulturális életének fejlesztése volt a feladatom. Egy kiváló TS elnök volt, aki segített ebben, én hálából Ónodon, hát mit mondjak, földobtam a kulturális életet, pávakört, néptánc együttest, különböző irodalmi esteket, meg koncerteket, meg vár fesztiválokat, Ónodi vár, az persze túlzás, hogy az vár, az már csak nagyon várom, de volt élet, volt pezsgés, volt egy fiatal társaság, akik szinte majdnem velem egyidősek, és együtt teremtettünk ott egy helyi, egy lokális kultúrát, és ezt a termelő szövetkezet, a második Rákóczi Ferenc MGT ezt támogatta. Aztán a TS elnök barátom az ugye továbbált, illetve hát elvitték onnan, és akkor nekem is megszűnt lassan ez a munkaköröm, és akkor kerültem a filmhez, a megyei mozüzemi vállalathoz.
Na itt álljunk meg egy percre, és akkor erről egy kicsit részletesebben beszéljen nekünk. Mi is volt az ön feladata ebben a filmiparban? Uh-huh. Itt a megyében dolgozott?
A megyében, igen, ott már közművelődési osztályvezetőig vittem a karrier ranglétrán. Ez is egy érdekes dolog volt az életemben, mert akkor megélhettem azt, hogy a filmes közművelődés úgy szányra kapott. Igaz, hogy kezdetben csak a Szovjet Filmek Fesztiváljával kellett foglalkoznom, de óriási kincseket találtam, mert akkor Nikita Mihalkov vendégünk volt, Andrej Tarkovszkit ugye nem engedték, viszont a filmjeit, azokat az én időmben forgalmaztuk, hát kissé zárt körülön, de forgalmaztuk azokat a remek műveket, és a Szovjet Filmek Fesztiváljából is lett egy ilyen érték. És akkor a Rónai Művelődési Központban igazgató üresedés volt, és senki nem akarta elvállalni. Nem tudom miért, megszűnt ugye már akkor, változtak a dolgok, már nem megyei művelődési központ, csak szakszervezeti művelődési központ, az még megmaradt mindig, és a nagy igazgató után, a Kovács György után nehéz volt bárkinek is vállalni, és nem érkezett pályázat. Nekem megmondta a Kövér Árpi, hogy pályázz meg, mi bajod lehet. Hát én megpályáztam, és egyszer megbíztak egy hónapra, de ott hagytam a filmes közművelődést, és az igazi, klasszikus szakszervezeti közművelődésbe mentem át főmunkatársként, akkor még Barna Karcsi érdekes módon egy évig élt. Tehát ő is egy kiváló ember volt, Kovács Gyurka után egy évig vezette a Rónait, és akkor meghalt, és megint az SMT akkor még volt a szakszervezetek megyei tanácsa, meg jöttek a nagy változások, a politikai rendszerváltás, és akkor a vége az lett, hogy többszöri nekifutásra végül kineveztek igazgatónak, ez tartott 19 évig.
Ez egy lényeges pont, már csak azért is, mert az életéből valóban 19 évet ebben az intézményben, tehát a Rónai Művelődési Központban töltött, és hát a miskolciaknak szerintem velem együtt sok szép és kellemes emléke van a Rónai Művelődési Központtal kapcsolatosan. A Miskolc kulturális életében egy meghatározó intézmény volt.
Ezt örömmel hallom, meg én is így érzem, hogy valóban egy olyan klasszikus művelődési ház volt, amelyik tehát művészeti csoportokat tartott fenn. Volt a Kelet, a Rónaiban, a világhírű Avas Néptánc Együttes, a Forrás Hangversenykórus, és még az én időmben is bejártuk Európát. Az Avassal is, meg a Forrással is, és rengeteg díjat és dicsőséget szereztünk a városnak. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy sosem kaptunk jelentős városi támogatást, nem kaptunk önkormányzati támogatást. Azért lehettem én 19 évig igazgató, mert minden főnököm elment, és gyakorlatilag ott maradtunk egy egyesületként, önfenntartóként, némi állami támogatással, meg közben ugye elvégeztem az egyetemet, az ELTE-n, és csináltam a disszertációmat Stockholmban, megvédtem gyakorlatilag a Rónaiban több céget vezettem. Tehát onnan irányítottuk az Ortodox Egyházi Múzeumot, akkor a Teljes Emberi Kultúra Nemzetközi Akadémiáját, a Rónai Egyesületi Művelődési Házat, és hát ez mind valahogy én hozzám kötődött, ezt szolgálatnak tekintettem. Hogy a maximális teljesítményünk az volt, mikor a 1973 után 50 évvel megszerveztük újra a rockfesztivált, tehát 73-ban is ott sertepert éltem a Diózsa stadionban a rockfesztivál körül, most meg én lehettem ennek a retro fesztiválnak az igazgatója. Ez volt az utolsó ilyen nagyobb rendezvényünk, mert gyakorlatilag a Rónait semmi perc alatt a kapitalizmus jelen szakaszában jobbnak gondolták, hogyha mint művelési központ megszűnik, és helyette valamilyen bank lesz. És a Rónai Bank, nevezzük így, még egy klasszikus sztálinbarokk épületként, de nagyon szép még most is. Milyen kár, hogy nem kultúra van. A pénz kultúrája ott van, de a pénz kultúrája nem a kultúra pénze. Ahogy ezt mondani szoktuk, a kultúra az halmozottan hátrányos helyzetben van napjainkban is, és a kultúrának az a része, amivel én foglalkoztam, tehát az irodalom, a művészetek, a sport, népművelés, a néptánc, a művészeti csoportok vezetése, menedzselése, az gyakorlatilag 19 évet élt itt Miskolcon, abban az intézményben, ahol nekem is volt szerencsém dolgozni.
A kultúra mellett pedig fontos szerepet töltött be az ön életében az oktatás is.
Igen. Amikor a Rónaiból gyakorlatilag kikerültünk, jó magam is és kedves kollégáim is, hát én magam ugye munkanélküli lettem, meg kissé földönfutó, tehát nem volt már semmilyen jövedelmem. Akkor a bajai Ötvös József főiskola rektora mondta, hogy miért nem megyek Bajára, hisz az nekem az ősök földje. Ott volt Baján, Trianon után az utri játékgyár, meg cipőgyár. Az első Bauhau ház is utri tulajdon volt. Tehát ott az utriak aktívak voltak, aktívabbak, mint én itt Miskolcon egyedül, ott többen voltak. A dédnagyapámnak 24 gyermeke volt, tehát minden születethez, Istennek legyen hála, fogadott egy árvát. Így föl is hígult a család, de ilyen kiváló emberekkel, mint Utri Anna, népdalénekes, nótaénekes, operaénekes, operetténekes, és emlékkoncertjét tudtam már csak a Rónaiban megszervezni a 60-i kis gyöngyékkel, de lényegében nagy család lettünk, és akkor lementem Bajára, nem tudtam eladni a miskolci házat, le is költöztem volna, mert tanszékvezetőnek hívtak, nem zavarta őket az a lejárató kampány, ami akkor ért, de mondtam, hogy csak egy feltétellel, hát ilyen intercity-s professzorokat ismerjük, még a Miskolci Egyetemről, mondtam, ha el tudom adni a miskolci házat, akkor Baján veszek, de nem sikerült. Így akkor elérkezett a nyugdíj korhatár, és a drága rektor úr, Majdá János professzor végül rábólintott, hogy még vállalkozóként dolgozzak egy évet, de nem ő akarta, én akartam eljönni nyugdíjba, mert már nagyon fárasztotta. Vasárnap ebéd után a vonatozás Bajára az 6 óra, amikor meg kocsival mentem, egyszer elaludtam, össze is ütköztem egy kis terautóval, de az őrangyalom velem volt. Na most Bajáról mentem nyugdíjba, visszataláltam a gyökereimhez, az őseim gyökeréhez, és most gyakorlatilag innen irányítom a nagy családot. Most már én körülöttem 18-an vannak, tehát menyek, vejek, unokák, meg az én gyermekeim. Amivel nem büszkélkednék, mert az mindig az öndicséret egy kicsit illatos, mármint kellemetlen illatú, de inkább én arra vagyok büszke, ami nincs. Nem arra, ami van. Tehát ami nincs, most nyugalmam az nincs. A világban is van egy idegeskedés, van egy csak, hogy baj van, és mindenki a másikra kezd támadni. Ez nem jó, tehát nagyon nincs munka, nagyon nincs lehetőség. A mostani fiatalok életében nincs hit, mert hogy ilyenkor tényleg legkönnyebb azt mondani, hogy hát uram, te nem vagy én velem, én se vagyok te veled. Ebből aztán egy komoly szakadás jön létre, és az ember könnyen meghasonlik. Tehát aki teremtővel rossz viszonyba kerül, és okolja a saját mulasztásaiért, legkönnyebb azt mondani, hogy Isten miért így akarta, vagy miért úgy akarta. Tehát ha valaki így meghasonlik a teremtőjében, akkor tovább hasad. És ezt a tovább hasadást kellene a közösségnek, a kultúrának megakadályozni. A keresztény kultúrának, a zenekultúrának, a tánckultúrának, az irodalomkultúrának, a festészetnek, a szobrászatnak. Tehát a kultúra további erózióját meg kell akadályozni.
De nyugdíjas éveit nem tölti tétlenül, hiszen azóta az irodalomnak él, nyugodtan fogalmazhatok így, 7 kötete jelent már meg eddig, az utolsó kötetét most itt a kezemben tartom a Nagy elszakadás címmel, amely tulajdonképpen a 36 év összegzése.
Igen, itt tartunk. Tehát a 7 könyvből megjegyzem, hogy 2 szépirodalmi, az első verses könyvem, Kő a nyelv alatt címmel, az a Kelet könyvek sorozatban jelent meg, és most pedig ez egy szép irodalmi kötet, ami valóban az összes műfajt, amit eddig műveltem, felsorolhatom, tehát vers, próza, prózán belül a novella, az előadás, az esszé, a tanulmány, a szociográfia, benne van. Ami kimaradt a könyvből, az a regény részlet, ami azért regény részlet, mert még nincs kész, majd az egy újabb kötet. És amit köszönhetek ennek a könyvnek, hogy visszatértem, ugye a Nagy elszakadás egyben nagy visszatérés, és visszatértem az eredeti műhelyemhez.
Hallgatva önt, közel fél órás beszélgetésünkben nyugodtan megállapíthatom, hogy nagyon sok mindennel foglalkozott eddig életében, tehát sok rétű és sok színű az ön érdeklődési köre, sok mindent csinált. Ebben az életpályában, ebben az életszakaszban, ha visszatekint a jó néhány évtizedre, akkor mi volt a szépsége azoknak a szakmáknak és hivatásoknak, amiket éppen az adott időben csinált? Meg tudná ezt így fogalmazni?
Meg, mert sokat töprengek mostanában, rám jön egy ilyen ellenzés, egy ilyen önkritika, egy ilyen önkontroll időszak, hogy mit tettem jól, mit nem tettem jól, még nem a számvetés, hanem úgy bevillannak. Na most ezek nem olyan házmester foglalkozások, hogy a házmester mindent csinál, az semmihez se ért. Én is mindent csináltam, valóban film, színház, muzsika, majd mondjuk muzsikálni nem csak énekeltem, irodalom, közművelődés, népművelés, tehát ezeknek a összefoglalója is tudományos alapon a kultúra maga, a kultúra agri, kultúra animi, kultúra humani, tehát az teljes ember teljes kultúrája. Az, ami engem arra inspirált, ösztönzött, hogy kipróbáljam talentumot, megismerjem, felismerjem, és a talentumaimmal elszámoljak az irodalomban, a zenében, a versben, prózában, oktatásban és az önnevelésben is.
Elhangzott portréműsorom mai vendégem, dr. Utri Attila, népművelő, a magyar kultúra lovagja, nyugdíjas főiskolai docens, Szabó Lőrinc díjas író, költő volt. Vele beszélgettem munkája szeretetéről.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mit mond erről a törvény, mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt, szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Jézus történettel felelt a kérdése. Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba, rablók kezébe került, ezek kifosztották, véresre verték és félholtan ott hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton, észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitte az útja, amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt az igazi fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! De hát ki az én fele barátom? A törvénytudó racionális szempontból közelíti meg a kérdést. Isten azonban nem a rációra bízta, hanem a szívünkbe írta a törvényt, ahogy az olvasmányban találjuk. Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben. A szív itt és általában a Szentírásban nem az érzelmek központját, hanem az értelmes emberségünk legmélyét jelenti, az elmét, a mély meglátások és megsejtések forrását. A ráció fontos képesség ugyan, de elsiklik az emberi mélységek fölött. Arra való, hogy eligazodjunk vele az élet felszínén, segítségével helyesen rendezzük el mindennapi teendőinket. Isten az ő törvényét a szívünkbe írta. Oda, ahol át tudjuk élni saját életünk mélységeit, a másokéit, ahol bízni tudunk és szeretetre vágyunk, ahol az ember végső dolgait illetően nem hagyatkozunk csupán a rációra, a mindennapokban használt értelmünkre, hanem a transzcendens, örökkévaló Istenbe kapaszkodunk. Mindannak, aki, mint ez a törvénytudó a mai evangéliumban, csak egyetemes szabályokat lát és különféle paragrafusokat, kicsúszik az élet a keze közül. Jézus éppen ezért példabeszéde által arra ösztönöz, hogy erről a felületes szintről leszálljunk szívünk mélyére, és belássuk, hogy abban a kiszolgáltatott, halálközeli helyzetben, amikor összeverve, félholtan, elhagyatva heverünk az út szélén, teljesen mindegy volna, hogy aki segítségünkre siet, szamaritánus-e vagy zsidó, református vagy éppen ateista, mert ez esetben ő, és csak ő lenne az én igazi fele barátom. Tehát akkor nekem is az a feladatom, hogy az utamba kerülő szerencsétlennel szemben ne a törvény paragrafusait idézzem, hanem segítségére sietve igaz fele barátjává legyek. A keresztény lét nem lehet csupán jól hangzó elmélet, szép szavakból összeszűrt rendszer, hanem csak is a lehető legkonkrétabb, leggyakorlatibb helyzetben talál magára, bontakozik ki, és valósul meg a maga teljességében. De vajon meglátod-e a szenvedőt? Az emberi szív mérhetetlen szenvedések lakhelye lehet, s te talán észre sem veszed, hogy a hozzád legközelebb állónak, házastársadnak, barátodnak, szerzetes testvérednek égő szenvedései közepette éppen a te részvétedre, mentő szavadra, biztató tekintetedre volna szüksége. Ne légy olyan, mint a példabeszédbeli pap vagy levita, aki mindenáron tiszta akart maradni, s ezért elmulasztotta a fele baráti szeretet legelemibb követelményét teljesíteni. Ne mondogass csupán, szeretlek, hanem legyen szemed és szíved testvéred nyomorúságának megpillantására és enyhítésére. Ez sokszor többet jelent, mint a templomban végzett áhítatos imádság.
Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Kto je môj blížny? Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúša Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu vravel. Čo je napísané v zákone, ako tam čítaš? On odpovedal. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu. Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýta Ježiša. A kto je môj blížny? Ježiš povedal. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. Vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal. Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal. Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal. Choď a robaj ty podobne. Počuli sme slovo Pánovo.
A mai napi evangélium következik roma nyelven.
Ec crisa toureo preasi laste zuma velles. Maestro, das duma car ingleste, sote kerab kete saire savo jipunei luma trajo. Pušlas lestar, sositele iskrime andele crisa. Sargina vestu kodol, kodipendas, kam kerajes tie devles andatio intrego ilo, andatio intrego duho, andratio intrego zor, haj andatio intrego godi, tie amale spale, kam kadesar tutut. Čáčes danduma, ke kade haj pune lume traisa, pendas leske, bakodo kam laste čáčar elpes anda kodi pušlas kataro Jezus. Kaste dikav mure amaleske. Pekadio Jezus perdar lasi vorba. Ech manus ande o Jeriko vožalas ande o Jeruzalemo. Pelezo hengo vast pelas. Kadal salin elestar so sasleste, andel rat mukleleskote hai dopas mules. Tum naekrasaj žalas teile pod Rom. Samalas les, ba mai dur gelas pašaleste. Tum nakade avlas viek levito. Deklas les, ba mai dur gelo. Mai palalieke samaritanus od Rom ingre lasintia. Kana samalas le manuses, peilas pelesque ande ilo. Hai oprebesha das les pepesco magaresco dumo, inger das les ande kircima, hai cotes astiar das le manuses. Caver dies, cote das dui denarura le kircimaresce, hai cadim anglas lestar, grijar les, hai te ande mai but per lapes, cana palpale abu cote davletume. Sogingis, maskar le trin šavo. Savo sas lesko amal. Savo laše ile sas kar ingleste, pendas kuko. O Jezus kodi pendas, ja haj ker vitu kade.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
Evangelium nach Lukas. Damals stand ein Gesetzlehrer auf, und um Jesus eine Falle zu stellen, fragte er, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, handle nach und du wirst leben. Jener wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder, dann gingen sie und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester diesen Weg herab, sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle, sah ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Mann aus Samaria, der auf Reisen war, sah ihn und hatte Mitleid. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zur Herberge und pflegte ihn. Am anderen Tag holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn verbrauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien hat den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, wie seinen Nächsten behandelt? Der Gesetzlehrer antwortete, der, der barmherzig war und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann gehe hin und handle genauso. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
Szent II. Henrik hitvalló. Regensburg mellett született 973. május 6-án. Gróna, Göttingen mellett halt meg 1024. július 13-án. Szent Henrik császár, akit a német császárok közül egyedül avattak szenté, Szent István feleségének, Gizellának volt a testvére. Mint civakodó Henrik bajor herceg legidősebb fia, alig ha számíthatott arra, hogy egyszer a birodalom császára lesz. Az Ottó császár és atya Henrik közötti ellentétek miatt ugyanis hosszú időn át még az is kérdéses volt, hogy megkaphatja egy családi örökséget jelentő hercegséget, mivel atyától a császár elvette. A bajor herceget a Hildesheimi katedrális iskolájában tanították, és nyilvánvalóan II. Ottó császár utasítására a papságra készítették fel. Csak akkor került vissza hazájába, amikor a császár visszaadta atyának a hercegséget. Tanulmányait regensburgi Szent Wolfgang püspök irányítása alatt fejezte be. 995-ben, civakodó Henrik halála után átvette a hercegség vezetését. 29 éves volt Henrik herceg, amikor 1002-ben, 3. Ottó császár halálhírét hozták. Az utód személyek körül viták támadtak. Henriknek azonban sikerült egymás után megnyernie a választó hercegeket, úgyhogy megválasztották és meg is koronázták. Ellenfelei nem hajtottak előtte fejet harc nélkül, de ő olyan ügyesen nyerte meg egyiket a másik után, hogy néhány hónap leforgás alatt az egész birodalom elfogadta császárának. Uralkodás alatt mindvégig tiszteletben tartotta, és ha kellett, még védte is az egyház jogait. Püspökségeket, apátságokat és számos templomot alapított, melyek német földön a hit és a tudomány fellegvárai lettek. Különösen szívén viselte a bambergi püspökséget, melyet nagy adományokkal látott el. 2 kolostort alapított mellette. A Szent István vértanú tiszteletére épített templom fölszentelésekor 1020-ban személyesen fogadta Bambergben 8. Benedek pápát, és együtt ünnepelték a húsvétot. Ez volt Szent Henrik uralkodásának egyik csúcspontja. 1014-ben maga a pápa koronázta meg. Utolsó alapítása a híres fuldai kolostor volt. Ennek alapító levelében ezt írta, kötelességünk, hogy az Istentől kapott javakat elsősorban Isten házainak fölszerelésére fordítsuk. Gyenge egészségű, törékeny ember volt. Luxemburgi Kunigundával kötött házasságából nem született gyermek. Alázattal és belenyugodva hajolt meg Isten akarata előtt. Vagyonukat az egyházra hagyták, mert, mint mondták, őt választották örökösüknek. Hosszú betegség után 1024. július 13-án halt meg a Göttingen melletti grónai császári palotában. Holttestét Bambergbe szállították, ahol az általa épített székesegyházban helyezték el. Később feleségét is ide temették. Sírjához mind a mai napig nem csak a németek, hanem a franciák is zarándokolnak. Harmadik Jenő pápa 1146. március 12-én avatta szenté, miután a nép már hosszú ideje szentként tisztelte. Miért imádkozunk Szent Henrik emléknapján? Istenünk, te bőséges kegyelemmel halmoztad el Szent Henriket, és a földi uralkodás gondjai közül szívét az égiek felé irányítottad. Közben járására engedd, hogy e világ változandóságai közepette is egész szívvel igyekezzünk hozzád.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kedves hallgatóink, ma a Jenők, az Ernők, a Henrietták, a Jakabok és a Sarolták ünneplik névnapjukat. Ezután is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából. Isten éltesse őket sokáig. A Jenő honfoglalás kori törzsnévből vált keresztnévé, török eredetű, jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. Az Ernő magyar nyelvújítási alkotás ő kicsinyítő képzővel, az Ernest névből, amely ófelnémet eredetű, jelentése komoly, határozott. A Henrietta magyar angol szláv eredetű, a Henrik férfi név francia kicsinyítő képzős női formája, jelentése körülkerített, birtokán uralkodó. Más magyarázat szerint a német Hermina változata, jelentése hadinő. A Jakab héber eredetű bibliai név a Jákob görög változatának a magyar megfelelője, jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép. A Sarolta pedig török magyar eredetű név, egy másik magyarázat szerint a Sárlott név magyarosítása, jelentése fehér mennyit. Isten értese tehát a Jenőket, az Ernőket, a Henriettákat, a Jakabokat és a Saroltákat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1849-ben ezen a napon a forradalom és szabadságharc során Hajnau táborszernagy osztrák császári hadereje bevonul a Görgei Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon Pest városát orosz cári csapatok szállják meg. 1969-ben ezen a napon indul el a Luna 15 holdszonda, de holdra szállása nem sikerül, ugyanis becsapódik a hold felületére. 1982-ben Irán támadást indít Irak ellen, és ezzel megfordítja az irak-iráni háború menetét. 1985-ben ezen a napon volt a Live Aid monumentális segélykoncert Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban. És 1989-ben George W. Bush, amerikai elnök, a Budapesten július 11-én megkezdett hivatalos látogatását fejezi be Magyarországon július 13-án. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek ezen a napon. Időszámításunk előtt 100-ban Julius Cézár, római politikus hadvezér. Fontos szerepet játszott a köztársaság felszámolásában és a császárság intézményének létrehozásában. Elfoglalta Galliát és elsőként vezetett hadjáratot Britanniába, mindkettőt saját kezdeményezésére. Minden idők egyik legnagyobb hadvezére volt és nagyszerű politikus. Mondhatni, mindent sikerült megnyernie, csak polgártársait nem. Róma nem tolerálta őt. Az egyre hangosabb zúgolódást és a diktatúrát látva Marcus Brutus és több szenátor összeesküdött és meggyilkolták Cézárt, abban a reményben, hogy sikerül megmenteniük a köztársaságot. A merénylet után azonban polgárháború tört ki Cézár hívei és a köztársaságiak között. 1527-et írunk, ezen a napon született John Dee, angol matematikus csillagász, asztrológus, geográfus, okkultista és első Erzsébet királynő tanácsadója. 1894-ben Isaac Babel, ukrán származású, szovjet író, drámaíró, újságíró. 1942-ben Harrison Ford, amerikai színész. Az 1960-as években a Columbia Filmstúdió szerződtette Hollywoodban, majd abbahagyta a filmezést és ácsként dolgozott. 1973-ban kezdett újra filmezni. 1944-ben ezen a napon született Rubik Ernő, magyar feltaláló, a bűvös kocka atya. Eleinte kétszer-kétszer-kettes kockát szeretett volna megalkotni. Az első problémába akkor ütközött, amikor nem tudta, hogyan lehetne úgy összeállítani ezt a kockát, hogy mind a három tengelye körül elforgatható legyen. Rubik először gumigyűrűkkel próbálta egymáshoz rögzíteni a kis kockákat, de ez így nem sikerült, mivel egy idő után a gumiszalagok elszakadtak, majd próbálkozott mágnesekkel is, de úgy meg könnyen szétesett a kocka, ezért a problémát úgy oldotta meg, hogy a kocka elemeket olyan alakúra faragta ki, hogy azok az alakjuktán fogva tartsák össze magukat. Később különböző színekkel jelölte meg az oldalakat, hogy jobban lássa, hogyan mozognak egymáshoz képest. Rubik Ernő csak a végleges konstrukciós és formai kidolgozás után ismerte fel, hogy a kocka nem csak a térbeli mozgások szemléltetésére alkalmas, hanem jó játék, és így értékesíthető is. Sikerét leginkább annak köszönheti, hogy háromdimenziós, és akárhogy is mozgatjuk, a játék egy darabban marad. És 1981-ben ezen a napon született Kovács Ágnes, olimpiai bajnok úszó. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el július 13-án. 939-ben 7. Leó pápa. A 10. század viharai az ő pontifikátusa alatt is tomboltak, bár a kérlelhetetlen világi befolyás ellen lassú reformok indultak. Leó óvatosan próbált lavírozni a nagylelkű segítője, II. Alberik és a politikai önállóság közötti kényes utakon. 1024-ben ezen a napon hunyt el II. Szent Henrik, német-római császár, a Szász dinasztia utolsó császára, Boldog Gizella magyar királynő bátyja. 1793-ban Jean-Paul Marat, francia forradalmár, akit Charlotte Corday gyilkolt meg. 1849-ben Vasvári Pál, a márciusi ifjak egyike. Édesapja Fejér Pál görög katolikus pap volt. Vasvári tanulmányait a Nagykárolyi Piarista gimnáziumban kezdte, majd 1843-ban beiratkozott a Pesti Egyetemre, ahol bölcsészet szakon történelmet és természettant hallgatott, de idővel Horváth István hatása miatt teljesen a történelemnek szentelte magát. Mint egyetemi hallgató vezérszerepet vitt az ifjúság körében, 1847-ben a Teleki Blanka által alapított nevelőintézetbe került tanárnak. Az 1848 márciusi események során Vasvári is ott volt a vezetők között. A 12 pont megalkotásában, majd a népgyűlés elé terjesztésében főszerepet vállalt. Később Erdélyben harcolt, mint őrnagy, Fantanéle mellett a gyalui havason az Avram Iancu vezette román csapatok megölték, halála pontos dátumát illetően mind a mai napig eltérőek a vélemények. 1951-ben hunyt el Arnold Schönberg, osztrák zeneszerző, a dodekafónia és a szerializmus technikájának megalkotója. 1988-ban Gobi Hilda, Jászai Mari díjas, Kossuth díjas színművésznő. 2008-ban Bronislav Gremek, lengyel politikus, társadalomtudós, egyetemi tanár. És 2013-ban Olvasztó Imre, magyar gyerekszínész, az Indul a Bakterház című film főszereplője. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.